több felszólaló is arra tért ki, hogy túlságosan sok bürokrácia van, nagyon bonyolult eljárások vannak, és míg Amerika, Kína, India innovál, addig az Európai Bizottság szabályoz. És hogy ez a versenyképességet nem igazán segíti. Én magam is azt mondtam, hogy ha akar az Európai Bizottság, és azért mondom, hogy bizottság, mert ez az ő feladata, nem a parlament feladata, és nem az unió így összességében, mint entitás nem tudja megoldani, a bizottság kell ezt megoldja. Ha a polgárok igényeire akar válaszolni, akkor mielőbb a valós kérdésekkel kell foglalkozni, és ez egy dereglementálás, kevesebb bürokrácia, kevesebb szabályozás. Egyrészt, másrészt meg a néppárt is, de a többi politikai alakulatnak is. Első számú feladata, hogy a döntések, politikai döntések legyenek. Ne az euróbürokraták hozzanak döntéseket, hanem a politikusok szabjanak irányt, a politikusok szabjanak ritmust, mert csak akkor lehet eredményesen vezetni a bizottságot, eredményesen vezetni az Európai Unió intézményeit, hisz őket választották meg a polgárok és a bürokratákat. És nagyon sokszor hangzik el ez a panasz vállalkozók részéről, mezőgazdasági szektor részéről, az egyszerű polgárok részéről, fiatalok, ösztöndíjasok részéről, hogy nem is tudni, hogy ki hoz döntéseket, többnyire a bürokraták hozzák a döntéseket, és ez nem helyes. Tehát van egy ilyen irány, ma azt gondolom, az Európai Néppárton belül és az Európai Unió más politikai csoportjai körében, amely néhány kérdést, a versenyképességet, a bürokráciát, a bürokrácia csökkentését, a túlszabályozásnak a rendezését célul tűzte, mi célul fogalmazta meg, és ezekről is szó volt a frakcióülésen, illetve utána a néppárti vezetőséggel folytatott megbeszélésemen, és én is ezeket szorgalmaztam. Másrészt pedig nyilván akaratlanul a román belpolitikai helyzeten túl szóba kerül mindaz, ami az átrendeződés, a világpolitika, az erőviszonyoknak az átrendeződésével jár, és itt ma mindenki a védelmi kérdésekről beszél, mivel a rakétavédelmi pajzs Lengyelországban, Romániában van erre a térségre. Románia ilyen szempontból is nagyon érdekelt abban, hogy mi fog történni. Én elmondtam azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok nélkül nincsen működő rakétavédelmi pajzs, nincsen működő védelem, és nem csak Romániáról szól, hanem a Románia mögött lévő európai államokról, ugyanis abban a rakétavédelmi rendszerben nem lehet román puskaport tenni, abban a rakétavédelmi rendszerben csak az Amerikai Egyesült Államok tudja szállítani a szükséges töltetet. Egyrészt, másrészt meg nem működik amerikai know-how és irányítás nélkül. Ez igaz Lengyelországra, igaz Finnországra, igaz a balti államokra. Tehát helytelen az a feltevés, hogy az Amerikai Egyesült Államok nélkül milyen védelmi kapacitásokat tud kiépíteni ma Románia, illetve az Európai Unió. Hosszú távon ki tud építeni, 10 éves késésben van minimum az Európai Unió, és hosszú távon képes lesz kiépíteni, de nem azonnal és nem rövid távon. Ezért az európai államoknak, az Észak-Atlanti Szövetséghez tartozó államoknak ezt a partnerséget az Amerikai Egyesült Államokkal fenn kell tartania, meg kell erősítenie, tárgyalni kell, nincs a tárgyalásnak más módozata, mint hogy leülni, érvelni, közös érdekeket felmutatni, másrészt meg közben ki kell alakítani egy komplementáris európai hadsereget, védelmi erőt. Nyilván, hogy ezt elsősorban Nagy-Britannia és Franciaország köré lehet építeni, talán elsősorban Franciaország köré, mert nekik van nukleáris elrettentő haderejük, amennyire az elrettentő nyilván inkább regionális jellegű, de arra és a köré lehet valamit építeni. Tehát ilyen kérdésekről beszéltünk a román belpolitika mellett, és azon állásponton voltunk, hogy a védelmi kiadások növekedése lehetőség Európai Unió tagállamai számára. Ugye ez meg is történik, minden évben vannak beruházások, de Romániának nem csak hagyományos hadi ipart kell fejlesztenie, hanem innovációban, új technológiában is érdekelté kell válnia. Másrészt pedig ezt összehangoltan kell csinálni, másképpen nem lesznek kompatibilisek a különböző európai hadseregek, és nyilván néhány olyan nehéz döntést meg kell hozni, amire nem hiszem, hogy 1-2-3 hónap alatt, de talán 1-2-3 év alatt el lehet jutni, hogy hogyan működik, milyen parancsnokság alatt működik egy európai hadsereg. Komoly, kényes kérdések, de ezekkel foglalkozni kell, ezeket nem lehet ma megkerülni.
Visszatérnék még kicsit a néppártnak a feladatához. Úgy fogalmazott, hogy az Európai Néppárt meg kell próbálja az utolsó pillanatban a konzervatív keresztény gyűjtőpárti szerepét komolyan venni, és maga köré csoportosítani az európai hasonló gondolkodású nagy pártcsaládokat. Utolsó pillanatot említett, de nem túl késő a keresztény konzervatív értékekért folytatott harc a néppárt részéről, hiszen azt láthatjuk, hogy a Patrióták Szövetsége ezeket kisajátította és a zászlajára tűzte.
nem állítanám, hogy kisajátította, esetleg hitelesebben képviseli, ugyanis az Európai Néppárt éveken keresztül alkalmazkodni próbált hol a zöldekhez, hol a szocialistákhoz, hol a liberálisokhoz, és azoknak a témáit próbálta átvenni éppen azért, hogy szavazatokat szerezzen, vagy ne veszítsen szavazatokat, és megfeledkezett a saját választóiról, a kis és közepes vállalkozókról, mezőgazdaságban dolgozókról, megfeledkezett a középosztályról, és megfeledkezett azokról a hagyományos értékekről, amelyek tulajdonképpen a CDU-tól kezdve a keleti tagállamokon működő középjobboldali pártokat jellemezték. Én erre fölhívtam a figyelmet már korábban is, legutóbb nyilvánosság előtt az Európai Néppárt bukaresti kongresszusán a tavaly, februárban, márciusban, mikor volt a kongresszus, és ma már egyre többen mondják azt, hogy nem engedheti meg a néppárt magának, hogy sodródjon, hogy ne legyen identitása, mert a választók elpártolnak tőle. A néppárt egykori választó közössége azért szavazott a néppártra, mert nem akart másra szavazni. Nem akart sem a szocialistákra, sem a zöldekre, sem a liberálisokra szavazni, mint hogy a zöldek, a liberálisok és a szocialisták választói sem akarnak a néppártra szavazni, ez természetes. És hogyha az identitásodat feloldod, elveszíted, akkor a választóit is el fogod veszíteni. A frakcióban egyre többen beszélnek erről a fordulatról, egyre több, főleg nyugat-európai, közép-európai, kelet-európai pártok szorgalmazzák ezt, kevésbé az északiak, kétségtelen. De én azt gondolom, hogy lassan meg lesz ez a kritikus tömeg, amely talán a valenciai kongresszuson idén tavasszal szab egy határozottabb utat és egy határozottabb arcélt az Európai Néppártnak.
A decemberi választásokról is beszélt a találkozón, ahol elmagyarázta, miért kellett érvényteleníteni az első fordulót és új választásokat kiírni. Hogyan reagáltak erre a jelenlévők, és aztán visszatérve Romániába, hogyan látja, sikerült-e meggyőznie a kormánykoalíciónak a hazai közvélemény szélesebb rétegeit mostanra arról, hogy súlyos beavatkozások történtek itt, és nem érkeznek-e túl későn a szélsőjobbos Georgescu-t terhelő információk?
Mindenkit érdekel, és mindenkit foglalkoztat az, hogyha egy európai tagállamban érvényteleníthetnek egy elnökválasztást, mert hát nem mindennapi esemény, azért ezt lássuk be, és ilyenkor illik válaszolni, illik tudni érvelni. És december óta rengeteg olyan bizonyíték jelent meg, egyre több, szinte minden nap újabb és újabb bizonyítékok jelennek meg, azt illetően, hogy a választás szabadsága sérült, és hogy az Alkotmánybíróságnak nem volt más döntési lehetősége, ismerve talán korábban, jóval korábban ezeket a most megjelenő információkat, bizonyítékokat, mint a nagy közvélemény, arra a következtetésre jutott, hogy mivel sérült a szabad választás, ezért eltörli a tavaly decemberi választásokat. Na most, hogyha az emberi méltóságot tekintjük az egyik alapértéknek, vagy tekintjük annak a középnek, amihez ragaszkodik minden szabadságot szerető ember, és az emberi méltóságnak szerves részei a szabadságjogok, hogyha sérül a választás szabadság, akkor sérül az emberi méltóság. És ilyen értelemben is, hogyha átviszük egy picit elméleti vagy intellektuálisabb perspektívából nézzük, megint csak azt mondom, hogy az Alkotmánybíróság döntése nem lehetett más. Én érveltem azokkal az érvekkel, amelyeket most is röviden elmondtam, illetve néhány olyan információt is elmondtam, ami az elmúlt napokban közvélemény elé került, éppen azért, hogy jelezze mindenki, hogy nem volt itt semmiféle jókedvében elkövetett merénylet az Alkotmánybíróság részéről a társadalom irányába, hanem egyszerűen olyan mértékben sérült a választás szabadsága, a szabad választáshoz való joga az embereknek, hogy így kell dönteni az Alkotmánybíróságnak. Ma már ezt értik. Nincsenek igazából nagy kérdések, nincsenek nagy dilemmák, aggályok ezzel kapcsolatosan, mert ott is tájékozott emberek ülnek a frakcióban, az európai pártokban, és pontosan látják, hogy mi történt. Aztán a tegnap előtti mai fejlemények ezt még inkább aláhúzzák. Na most, hogy ez későn jött, vagy nem jött későn, én azt mondtam korábban is, hogy ha ezek az információk, vagy ezeknek egy jelentős része rendelkezésre állt, akkor hamarabb kellett volna eljárni. De azt gondolom, hogy most sem késő. Sokkal rosszabb helyzetben lennénk, hogyha megválasztották volna ezt a fickót államelnöknek, és utána derülnek ki ezek az információk, illetve egyszer csak arra ébredünk, hogy népszavazást szervez Románia Európai Unióból való kivetetésére, vagy egyéb hasonló általa belengetett irányváltásra. Tehát ilyen szempontból jó, hogy megtörtént, szükség volt erre, és bízom benne, hogy egyre több ember megérti Romániában, hogy igen, ez egy akkora veszélyt jelentett, és egy olyan brutális kalandot próbált Románia számára megtervezni, ami tulajdonképpen a 35 éve élvezett szabadságaink teljes csomagját eltörölte volna. Egyik napról a másikra nyilván nem lehetett volna minden, de lépésről lépésre igen, visszataszított volna bennünket egy olyan világba, ahonnan közel 50 esztendő után nagy nehezen 89-ben kiszabadultunk.
A védelempolitikát tekintve úgy fogalmazott, hogy Romániában a biztonsági garanciákat az Amerikai Egyesült Államok nélkül nem lehet elképzelni. De vajon hogyan lehetne elérni azt, hogy Amerika ne hagyja magára Európát, és azon belül persze Romániát is, hiszen egyre inkább úgy néz ki, hogy figyelmét a csendes óceánra és Kína vidékére fordítja.
Az európai vezetők legalább egy évtizeden keresztül teljesen felelőtlenül jártak el. Ezt ki kell mondani, nem lehetett elhajolni. Tulajdonképpen ez látszik. Donald Trump nem csinál semmi más, mint amit megígért, amit mondott a kampányban. És ettől van most mindenki pánikba esve. Amit a kampányban ígért, azt most végrehajtja. Az európai politikusok meg az voltak hozzászokva, hogy a kampányban mondunk valamit, aztán meg amikor megnyertük a választásokat, csinálunk egyebet. És el vannak képedve, hogy jön egy amerikai politikus, történetesen az Amerikai Egyesült Államok elnöke, aki pontosan ugyanazt csinál, amit mondott a kampányban. És erre nem voltak fölkészülve. És ez baj. Az látható volt, hogy Amerikának a nagy kihívója Kína lesz. És azt is tudjuk a történelemből, hogy amikor két nagyhatalom fejfej mellett halad előbb-utóbb, el kell döntsük, hogy ki az első. Ezt milyen módon teszik, erre is a történelemben rengeteg példa volt. Bízunk benne, hogy ez nem katonai konfliktus formában fog eldőlni, mert az katasztrófa lenne. És emiatt Európának kellett volna készülnie. Nem szabadott volna a versenyképességét, a gazdaságát padlóra tennie, nem kellett volna hülyeségekkel foglalkoznia, hanem arra kellett volna figyelnie, hogy megőrizze egyrészt versenyképességét, másrészt a politikai szövetségeseit mindenkinek meg kell becsülnie így Európának is. Most mit lehet tenni? Én szerintem azt lehet tenni, hogy a mostani sok az lehet egy óriási esély, egy lökés, ami előrébb viszi az Európai Uniót egyrészt, másrészt pedig keresni a kapcsolatot folyamatosan, érvelni amellett, hogy azért a hosszú távon az Egyesült Államoknak jobb szövetségese nem lesz, mint az Európai Unió, és fordítva. Az Európai Uniónak hosszú távon nem lesz jobb partnere, mint az Egyesült Államok. És közben meg kell nézni, hogy bizonyos dolgokat hogyan rendezel, a külkereskedelmi mérleget hogyan rakod rendbe, hogyan növeled a kiadásokat, a védelmi kiadásokat, hogyan teremtesz olyan helyzetet, hogy a gazdaságod az növekedő legyen, innovatív legyen, versenyképes legyen, és hosszan lehetne sorolni, hogy mi mindent kell tenni az Európai Uniónak, de azt gondolom, hogy ez a mostani sok hatás akár még jól is jöhet. Fölébreszheti a 10 éve szunyogáló Európai Uniós vezetőket.
Melyek lennének a legalaposabb, vagy a legmeggyőzőbb érvek, amelyek azt mondhatnák Amerikának, hogy Európa a legjobb szövetségese? Elemzők ugyebár úgy vélekednek, hogy meg kell szervezni az európai hadsereget, Európa viszonylag egy népes kontinens, ugyebár 450 millió állampolgárral rendelkezik körülbelül, és gazdasága is igen erős.
Persze, és ezek mögött a közös értékeket elsősorban is a közös érdekeket kell felmutatni. És el kell fogadni azt, hogy nincsen ingyen ebéd. Nincsen olyan a világ végéig, hogy az amerikai adófizetők pénzéből biztosítja az Amerikai Egyesült Államok Európa védelmét. Ezt meg kell tudni érteni. És igen, valószínű, hogy a kiadásokat következő években át kell rendeznie minden államnak és az Európai Uniónak is. Úgy kell átrendeznie, hogy legyen képes saját magát megvédeni. Ha nem tudod saját magadat megvédeni, hiába várod, hogy más valaki megtegye helyetted. Hívhat segítséget, ha segítségre van szükséged, de magadnak is képesnek kell lenned megvédeni magadat. És igen, össze kell kapcsolni még szorosabban a gazdaságokat és a kereskedelmet az Atlanti-óceán két partján. Ez megint hosszú távon kulcskérdés. Nem lesz egyszerű, de hát, hogyha valami egyszerű lett volna, akkor már rég megoldották volna.